A Korintusi első levél 15. fejezetéből olvasom az igét. Az első Korintusi levél 15. fejezetét olvasom a 35. verstől egészen végig. Megkérdezhetné valaki, hogyan támadnak fel a halottak? Milyen testben jelennek meg? Esztelen, amit vetsz, nem kell életre, míg előbb el nem rothad. És amit elvetsz, azzal nem a leendő testet veted el, hanem csak a magot, talán búzáét vagy valami másét. De Isten olyan testet ad annak, amilyet elhatározott, mégpedig minden egyes magnak a neki megfelelő testet. Nem minden test egyforma, hanem más az embereké, más az állatoké, más a madaraké és más a halaké. Vannak mennyei testek, és vannak földi testek. De más a mennyeiek fényessége, és más a földieké. Más a nap fényessége, más a hold fényessége. És más a csillagok fényessége, mert egyik csillag fényességben különbözik a másik csillagtól. Így van a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban. Elvettetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben. Elvettetik erőtelenségben, feltámasztatik erőben. Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Ha van érzéki test, van lelki test is. Így is van megírva. Az első ember, Ádám, élő lényé lett. Az utolsó Ádám pedig megelevenítő lélekké. De nem a lelki az első, hanem a földi, azután a lelki. Az első ember földből, porból való, a második ember mennyből való. Amilyen a földből való, olyanok a földiek is. És amilyen a mennyből való, olyanok a mennyeiek is. És amint viseltük a földinek a képét, úgy fogjuk viselni a mennyeinek a képét is. Azt pedig állítom, testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát. A romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot, ime titkot mondok nektek. Nem fogunk ugyan mindnyájan elhunyni, de mindnyájan el fogunk változni. Hirtelen, egy szempillantás alatt, az utolsó harsona szóra. Mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban. Mi pedig elváltozunk, mert e romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és e halandónak halhatatlanságba. Amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami meg van írva, teljes a diadal a halál fölött. Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? A halál fullánkja a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek. Buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Itt mindjárt egy kicsit perbe szállok Pál apostollal. Azt mondja, hogy esztelen. A régi fordításban úgy van, hogy te balgatag. Hát erre azt mondom, hogy kedves Pál apostol, ne személyeskedjünk. Ne személyeskedjünk, mert azért, mert valaki nem érti a föltámadást, azért nem kell ráütni ezt a bélyeget, hogy te balgatag, te esztelen. És nem biztos, hogy ez tényleg esztelen, aki kérdezi, esetleg nagyon is eszes ember, esetleg éppen az értelmesek, a nagyon eszes emberek töprengenek azon, hogy de hát mi lesz? Hogy értsük ezt, hogy hiszen testünknek feltámadását? Testünk, hát megszoktuk azt, hogy testünk, ez, amiben most vagyunk, amit most felöltöztettünk ünneplőbe, hát ez a test fog feltámadni. Aki ezen elkezd gondolkozni, arra ne üssük rá azt, hogy esztelen vagy balgatag. Nagyon is okos ember az, aki ezen töpreng, és tiszteljük meg azt az embert, aki ezen töpreng azzal, hogy igyekszünk feleletet adni neki, mint ahogy itt Pál apostol igyekszik feleletet adni. Az más kérdés, hogy meggyőző-e a felelete, más kérdés, hogy megvilágosít-e igazán mindent a felelete. Itt az igazi különbség az, hogy Pál apostol találkozott a feltámadott Krisztussal, és onnan kezdve érti a föltámadást. De aki nem találkozott a föltámadott Krisztussal, az kényszerül spekulálni. Nem tudom, milyen az. Hát akkor okoskodom, spekulálok rajta. Hát valószínűleg a vita partner, akit Pál Balgatagnak nevez, az nem élte át a föltámadott Krisztussal való találkozást, de hallotta a keresztény bizonyságtételt, esetleg a korintusi gyülekezetnek éppen tagja is, csak nem érti a dolgot, és nem is olyan könnyű, aki magában már átélte, régi énekünk így mondta, érzem, hogy az örök élet már a földön az enyém lett. Aki átélte már azt, hogy örök életem van, annak elég nehéz párbeszédet folytatni, az, aki nem élte át ezt. Két különböző élet, egy szegény élet, amelyik az anyagba süppett, és nem tud onnan kikászálódni, és egy boldog élet, amelyiket kiemelt a Szentlélek az anyag rabságából, és a léleknek az örömébe, bizonyosságába vezetett el. Ez a két ember nehezen tud egymással szót érteni, és nem szabad azt mondani, hogy te esztelen, te balgatag. Na hát ez csak a bevezetés, hogy hát én nem mondanám manapság balgatagnak azt, aki gondolkodik, éppen azt mondom, hogy örülök neki, testvér, hogy foglalkoztat ez a dolog, gyere, tegyük össze az eszünket, hát ha együttesen többre jutunk, mint ahogy te a magad árva töprengéseibe jutottál. Na hát itt tanulmányozzuk Pál apostolnak a válaszát, és ha lehet, mondjuk ezt egy kicsit modernebből, a mai ember számára is érthető módon. Az apostol a természeti világból veszi a hasonlatot, és hát erre azt kell mondani, hogy ez tényleg szemléltet valamit, de hát azért minden hasonlat sánti, és főként, hogyha a föltámadás nagy misztériumára gondolunk, akkor bizonyos az, hogy sántít ez a természetből vett hasonlat. De hát mégis valamit azért csak szemléltet. A vetésnek és a gyümölcsözésnek a hasonlatát használja Pál apostol. Azt mondja, te balgatag ember, hát amikor elveted a búzát, hát nem az fog kikelni, amit elvetettél, hanem amit elvetettél, az elrothat, és helyette valami új nő ki. Hát itt ez azt szemlélteti, azt akarja szemléltetni, hogy a halálban elrothat ez a mi ember testünk, mint egy búzaszem, de föl fog támadni, ki fog kelni belőle egy sokkal dicsőségesebb, sokkal magasabb rendű test, mennyei test. Hát mondom, ez valamit szemléltet, de azért az igazán okos ember itt megállsz, hogy a Pál apostol kedves ez a hasonlatot, de nem győz meg engem. Önmagában ez nem győz meg, hogy a búzamag kikelése, vagy akármilyen mag kikelése szemlélteti a föltámadást, mert ez egy örök körforgás. A búzából kalász lesz, a kalászban magok érlelődnek, azt megint elvetik, megint ki kell, megint elmegy, ki kell. Ez nem a föltámadás, ez a természeti életnek a rendje. De hát azért az apostol is tovább megy és tovább viszi a gondolatait, és elkezd a testről elmérkedni. Mert is arról van szó, hogy a testünk feltámadása, Krisztus feltámadott. De milyen testben támadott fel? És mi, ha feltámadunk, milyen testben fogunk föltámadni. Nagyon jó, hogy ezt legalább kategórikusan leszögezi Pál, azt pedig mondom, hogy test és vér nem örökli az Isten országát. Tehát ezt legalább eleve kizárja, hogy ez a test, ez nem kerül az Isten országába. Tehát akkor miért beszélünk testről? Hát akkor itt elkezdjük, hogy de különbség van test és test között, és valóban itt van a dolognak a nyitja, hogy különbség van a test és test között, és ma este ezt próbálom egy kicsit közelebb hozni a testvérekhez, hogy mi az, hogy test. Van földi test, van mennyei test, most hordozzuk a földinek az ábrázatát, anyagban, anyagból összegyúrt testben élünk, aztán majd hordozzuk a mennyei ábrázolatát, a szellemből összegyúrt másfajta testet fogunk hordozni, már itt kezd akadozni a gondolat, mi az, hogy szellemből összegyúrt másfajta testet, hiszen itt elég annyit mondani, hogy szellemi egyéniségek leszünk odát is. Tehát a halálban nem folyik szét a szellemünk, nem ömlik bele a szellem óceánba, mint ahogy a keleti misztika, a hindu misztika vallja. Most individuális szellem vagyok, kiszakadva az egyetemes egy örök szellemből, de halálban, mint az ér az óceánba ömlik, adi szerint. Hát úgy ez a kicsi ember szellemecske, ami én benne van, az beleömlik a halálban, a nagy szellem óceánba, az Istenbe. Hát ez nem így valljuk, hanem az, hogy testünknek feltámadása, ez elsősorban azt jelenti, hogy egyéniség, vagy személyiség maradunk. Tehát a halálban, az Istenbe való visszatalálásban nem veszítjük el a személyiségünket. Egyre csak ennyit mondok erről. Tehát különbség van test és test között, de amiként a személyiségünk most egy hústestbe öltözve jelenik meg itt a földi világban, ugyanúgy megmaradunk személyiségnek, ez az apostolnak, nekem is utána nyomában ez a hitem. Tehát a személyiségünket megtartjuk, egy sajátos szellemi gyurma leszünk, csak hát a szellemi személyiségünk nem ilyen sejtekből, molekulákból, anyagból lesznek, hanem mindenestől szellemiek leszünk, de a szellemiségünkben is mindenestől önmagunk leszünk. Ezt akarja Pál apostol elmondani, és azt mondja, hogy sokkal-sokkal magasabb rendű lesz az a mennyei ember, az a második ember, mint volt az első, mint ahogy vagyunk mi. És itt szembeállítja az első Ádámot a második Ádámmal. Az első ember, Ádám, élő lényé lett, az utolsó Ádám pedig megelevenítő lélekké. Hát itt megint belebonyolódunk abba, hogy lélek vagy szellem. Itt a görög egyértelműleg pneumát mond, és a pneuma igazából úgy lenne fordítandó, hogy szellem. Tehát és ez volna a pontos fordítás, az első ember Ádám élő pszühévé lett, élő lélekké lett, a második ember megelevenítő pneumává, életadó pneumává lett. Az első ember éltetett ember, a másik ember élő, sőt éltető ember. Olyan sugárzó szellem lesz, amelyikből éltető erők sugároznak. Mint ahogy az első ember éltetett ember, Isten éltessen, mondjuk nagy okosan a jó kívánságokban, és tényleg nem élő emberek vagyunk, hanem éltetett emberek vagyunk. Egy szép Zsoltár mondja, hogy kiönt Isten a lelkét, és akkor megelevedik a fű, fa, virág, állat, növény, ember. Azt mondja, visszavonja az ő lelkét, és akkor elherval a fű, a virág, elhullik az állat, meghal az ember, kiönti az ő szellemét. Hát ránk most éppen kiöntötte Isten az ő szellemét, és ezért éltetett emberek vagyunk. De leszünk éltető szellemmé. Ez a minősége, a föltámadott ember, egy egész fantasztikus távlat, aminek hát szinte nem is tudjuk felfogni a kisugárzás. Mit jelent az, hogy most egy ilyen passzív módon élő, éltetett ember vagyok, és milyen lesz az, amikor én éltető szellemé leszek. Az én üdvözült szellemi mi voltom éltető sugárzású lesz. Hogy kikre sugárzik, és hogyan fogja éltetni a nem élő szellemeket, halottakat, ez egy egész nagy misztérium, de egy csodálatos reménység. Na, egy képet szeretnék most elmondani, ide tárni a testvéreim elé, ami megint csak sántikáló hasonlat, de valamit talán szemléltet ebből, hogy tudnék, az ember test, lélek és szellem, ebben a hármasságban élünk, és ezen belül a testet is a görög két szóval jelöli, mint ahogy a német, más az, hogy Fleisch, és más az, hogy Leib. A Leib az én alaktestem, a Fleisch pedig a hústest, ami a tartalma. A életemnek. Tehát ez a bibliai embertannak az alapfogalma, ez a 4-5 szó, a test, amely vagy hústestként érthető, vagy úgy, hogy alaptest, aztán a psziché és a pneuma. Most ennek a hármasságnak, négyességnek a szemléltetésére van egy képem, egy hasonlatom, ami mondom, sántikár is, de azért valamit szemléltet. És ez a kép nem más, mint a szökőkút. A Margit szigetnek a bejáratánál van egy szép nagy szökőkút, biztosan többen látták, én régen láttam, de remélem még most is működik. Hát most képzeljük magunk elé ezt a szökőkútat, gyönyörű kompozíciója a vízsugaraknak, alacsonyabb, magasabb vízsugár. Tehát ezt vegyük úgy, hogy ez jelképezi az ember, test, lelket, szellemet, hogyan. Hát kezdetben volt valakinek a gondolatában ez, hogy ott özönlik az ember be a Margit szigetre, valami széppel kellene fogadni őket. Még akkor nem volt szökőkút, nem volt semmi, de valakinek az agyában megjelent ez a gondolat, hogy olyan jó lenne, hogyha szép fogadtatás lenne, amikor bemennek az emberek a Margit szigetre. Mit lehetne? Egy szép kőszobrot? Talán igen. Vagy valami növénykertet, vagy valami kis aranyhalacska tavat, mint hogy beljebb van, ilyen is. Tehát mivel fogadjuk a bejáratnál? Valaki töprenget ezen. És azt mondotta, hogy nagyon szép lenne egy szökőkút. Még nyoma sincs a szökőkútnak, se rajzasztalon, se technikailag, sehol nincs még, de valakinek a gondolatában megjelent a szökőkút. Na ez a pneuma. Az Istennek a szívében, gondolkodásában megjelent egyszer az, hogy Kis István, Nagy János, és Bart Károly, és Kálvin János, megjelent egy ilyen gondolat. Ez a pneuma. Ez vagyok én igazán. Ez az, ami, ha az Isten egyszer elgondolt, akkor ez most többé nem fog megsemmisülni. Most ez a gondolat, ez keresi a testetöltést. Ahogy a szökőkútnak a gondolata, valaki megszületett, a pneuma, akkor az leült a rajzasztal, hogy megtervezte, fölmérte a körülményeket, betájolt, és technikailag megcsinálta megfelelő csöveket, nyomás, lukak. Tehát ez, amit ő csinált, ez igazában a szűhé. A gondolat, hogy én vagyok, hogy engem az Isten elgondolt, ez megjelent egy lelkületben, lélekben, kiábrázolódott bennem, de ez még csak a gondolatnak az első számú megtestesülése, úgy mondjam. Amikor a rajzasztalon vagy a műhelyben ott a csöveket forrasztják, lukasztják, készítik, ez a psziché. Megszülettem, a pneumám beleöltözött egy idegrendszerbe. Ez az idegrendszer az a szökőkút rendszer, ami nem is látszik talán, ha jól emlékszem, hogy a vizaló jönnek elő a sugarak, egyik, hogy ön nem látszik. Hát, hogy az én pszichém is nem látszik. Van egy gondolat, most már kivitelezték a technikusok, és következik az, hogy ráadják a nyomást, és akkor mi történik? Ott körülötte van egy víz kis tavacska, és abból egy valami szívás beszívja ebbe a szerkezetbe, és kinyomja, és fölrepül az égbe egy vízsugár egy pár másodpercig fönn, aztán visszahullik abba a kis tóba. Egy ilyen körforgás van. Na most itt van a lejv és a flejs. Annak az egész szökőkútnak az alapja, hogy a bejáratnál már látja, az ember gyönyörködik benne, ez a lejv. A szökőkútnak a teste. Na most ez a szökőkútnak a teste vízcseppeknek a millióiból áll, amelyek bemennek, fölröpülnek, visszaestek, fölröpülnek, visszaestek. Azt lehet mondani, hogy ezen a rendszeren átmegy a víz, aztán visszahullik, és megint víz lesz. Kezdetben csak egyszerű víz volt, aztán bemegy a rendszerbe, és a szökőkút alakot alakítja, és aztán visszahullik. Na hát így vagyunk mi, hogy az anyag test, ha ez olyan állandónak néz ki, csont, pláne ez az, hogy hát én azonos vagyok. Tehát a biológiából tudjuk, hogy tulajdonképpen egy körforgásban vagyunk, átmegy rajtunk az anyag, ami tegnap még tej volt, mondjuk megittam, az a tej én lett, aztán visszahullik a anyaghoz. Anyagból átmegy rajtam valami, és aztán visszahullik az anyagba, és a halálba végképp visszahullik az anyagba. Tehát ez az anyagcsere, ez az örökös forgás, hogy azt mondják 7 évenként, mikor az egész kicserélődik, mint ahogy annak a szökőkútnak, és mit tudom én, fél óránként, vagy negyed óránként az egész víz állomány kicserélődik. És aztán így vagyunk a ember voltunkkal is, tehát még egyszer van a gondolat, hogy legyen szökőkút, megcsinálták technikai, a gondolat a pneuma, engem elgondolt az Isten, annak, akinek ő gondolt, aztán a pszichémben, a lelki világomban megvalósul, idegrendszeremben én önazonossá leszek jó esetben, ha nem romlik el az a szerkezet, akkor az leszek, akinek az Isten gondolt. Átáramlik bennem az anyag, állandó anyag cserébe vagyok, mint egy szökőkút. Nyellem az anyagot, kiadom az anyagot, újra veszem az anyagot, újra kiadom, de közben a szökőkút, érdekes az a formáció, amire a mérnök elgondolom, mindig azonos. Csak éppen mindig cserélődnek a vízcseppek, a vízsugarak. Hát így van az emberi élet, tehát az Istennek egy gondolatát mechanikusan egyébként megcsinálták, abból kilövel, ez a lejv, az anyagtest, az anyag, azok a vízcseppek, azok a sejtek, amik bennem cserélődnek, az a szarx, az a hústest. Na most mi történik velünk a halálban? Halálban leáll ez az egész vízrendszer, ez a szökőkút, leomlik az a fal, így mondottam délelőtt, kivetkőzünk ebből a rendszerből, ebből az életrendszerből, de a pneumánk, az igazi énünk, az él tovább. És a második korintusi levélben azt mondja Pál apostol az 5. fejezetben, hogy sóhajtozunk ebben a testben, mert meg vagyunk terhelve. Hát tényleg a test megterhel. Minél öregebb lesz az ember, annál inkább terheli a test. Mozgás, táplálkozás, látás, hallás, ízlelés, minden. Meg vagyunk terhelve, szeretnénk levetkőzni ezt a testet, mert amennyire az elején segített minket a test, a végén annyira akadályoz a test. Szeretnénk levetkőzni és felöltözni egy másikat, mondja Pál. Szeretnénk ebből kivetkőzni, hogy aztán beleöltözhessünk a másikba. Szeretnénk az anyagi mi voltunkból kivetkőzni, hogy beöltözhessünk a lelkébe, de abban a lelkében ugyanazok leszünk. És érdekes, azt mondja az apostol, jaj, csak az ne történjék, hogy mezítelennek találtatunk. Tehát a levetkőzés és az átöltözés között mezítelennek találtatunk. Ez egy nagyon rossz állapot. Azt mondja Pál, szeretnénk azonnal felöltözni, a halálban azonnal felöltözni azt az új szellemi testet. De nem történik azonnal, hogy aztán hogyan van, azt nem tudjuk. De az biztos, hogy a halálban az én meggyőződésem szerint közelebb kerülünk Jézushoz és Istenünkhöz, de még nem a végső állapotba. Az, hogy ma velem leszel a paradicsomban, az azt jelenti, hogy van egy szent folyamatosság, most itt a kereszten új életre jutottál, ugye az egyik latóra kereszten új életre jutottál, velem leszel a paradicsomban, de ez még nem a teljesség. A föltámadás az azt jelenti, hogy ez az átmentett én azonosság, ez bele fog öltözni valami dinamikus szellemi gyurmába. Mindegy, milyen szót használunk. És az lesz a föltámadás, az lesz a teljesség. Tehát én így gondolom az emberi életet, hogy most egy állandó anyagcserében, egy testi alakzatban valósítom meg önmagamat, de aztán egyre alkalmatlanabb lesz ez a roskatag test, és akkor jó lesz kivetkőzni belőle, és beleöltözünk majd egy olyan szellemi testbe, amelyik végre aztán igazán dinamikusan megvalósítja azt, aki vagyok. Most eszembe jut Franklin Benjaminnak a sírfelirata. Tudjuk azt, hogy milyen nagy ember lett, Franklin Benjamin aztán igazából egy nyomdász volt, úgy kezdte, és az valahogy így íratta a sírkövére, hogy itt nyugszik Franklin Benjaminnak a teste, egy kötet, amelyik elkorhat, de meg fog jelenni új kiadásban, új és javított kiadásban ez a kötet. Tehát Franklin Benjamin úgy érte magát, hogy én egy kötet vagyok. De lassan a lapjaim elrongyolódnak, a kötés elrongyolódik. Új kiadásra van szükség, javított kiadásra. Hát ez a keresztény reménység, hogy egyszer ez az elrongyolódott test, ez a sírba kerül, de új, javított kiadásban, mennyei valóságban fogunk megjelenni. Én így dadogok a föltámadásról, Pál apostol amúgy dadogott, minnyien csak dadogni tudunk, mert kimondhatatlan, megfoghatatlan titok ez a alacsony rendű fogalmakkal valami magas rendű valóságot akarunk eldadogni, ez általában nem megy, de mégis talán egy kicsit megsejti a valóságot az ember, és igaz az legyen ez az utolsó, hogy boldogok, akiknek a szív tiszta, mert ők az Istent meglátják, amennyire vágyakozom az isteni teljességet meglátni, átélni, annyira kapom is a látást, annyira kapom Istentől az új életet. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Édes Atyánk, mi nem tudunk tökéletesen szólni a te dolgaidról, hiszen csak tükör által homályosan látunk, és töredékes bennünk az ismeret. Köszönjük azt a reménységet, hogy egyszer majd színről színre látunk, nem kell dadogni, és nem is kell beszélni, mert adod az élet valóságát. Köszönjük, hogy most ebben a testben élünk, ezt a kötetet tárjuk oda az emberek elé, de köszönjük, hogy ezt az elrongyolódó kötetet egyszer letehetjük, és aztán megjelenik egy új kiadás, javított kiadás. Szellemi valóságunkban leszünk ott terüttet. Köszönjük ezt, édesatyám. Arra kérünk, hogy amit tart, mi földi zarándokutunk, áldj meg minket bölcsességgel, tudjuk bölcsen számlálni napjainkat, tudjunk értelmes szívhez eljutni, tudjuk megérteni életünknek a rendeltetését. Köszönjük azt a csodálatos gondolatot, hogy a te gondolatod vagyunk mindnyájan. Te gondoltál el minket, és az a mi igazi valóságunk, akinek te gondoltál el. És ha most nem is tudjuk megvalósítani, te végül meg fogod valósítani, hogy akinek gondoltál minket, azzá leszünk. Köszönjük, hogy annyit tudunk már, hogy Krisztus-szerűeknek gondoltál el minket, Jézus-szerűnek, hogy olyan legyen az életünk, amilyen az övé volt, szelíd, szeretettel, teljes áldozatra kész. Köszönjük, hogy erre formálod az életünket, és egyszer eljutunk erre a dicsőségre, erre az üdvösségre, erre az Isten fiúságra. Áld meg minket, hogy ebben a reményben járjuk a mi földi életünket.